Portfolio Podcast Lab.
Körülbelül 2300 milliárd forintos első három havi hiányról beszélünk. 73% fölött áll az éves pénzforgalmi hiánytervnek a teljesülése, és ez is kimagasló. A korábbi években ilyen kimagasló szám három hónap leforgása után még nem volt.
Jó napot, sziasztok! Ez a Portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok, a műsor házigazdája. A pénzügyminisztérium előzetes tájékoztatója szerint márciusban 875 milliárd forintos mínusz alakult ki a költségvetésben. Ezek szerint a hatalmas költségvetési hiány megoldása lehet az 5. Orbán kormány első komolyabb feladata. Ezt a témakört fogjuk körbejárni a Portfolio makrorovatának két elemzőjével, Csiki Gergellyel. Szia, Gergő!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
És Beke Károllyal, aki itt van velünk a vonalban. Szia, Karcsi!
Sziasztok!
Hát akkor rögtön az is az első kérdésem, hogy mi okozta ezt a költségvetési hiányt Magyarországon? Én mondok mondjuk három tényezőt, ami nekem első körben eszembe jut. Az első a választás, a második a választás, és hát mondjuk a harmadik is a választás lenne. De akkor valóban csak ez-e az oka?
Elsősorban én azt mondanám, igen, igazad van. Rányomta a bélyegét a választások előtti költekezési időszak, ugye az első három hónapban nyomta meg a pénzszóró gombot a kormány. Elég csak arra gondolni, hogy a 13. havi nyugdíjat idén első egyösszegben kapták vissza az érintettek, ez 360 milliárd forintos kiadás, ugye pluszban ez 180 milliárd forintot jelent. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az SZIA visszatérítés is február-március hónapban érkezett az érintettek számlájára, mintegy most már lassan 700 milliárd forintról beszélünk ezen a soron, és hasonló háztartások jövedelmi pozícióját javító, úgymond választások elé időzített költségvetési intézkedések voltak.
Ugye azt nem szabad talán elfelejteni, és ebből a szempontból nem mondható rendkívülinek ez a költségvetési hiány, hogy ezekre az intézkedésekre már lehetett számítani tavaly. Tehát, hogy ugye a kormány ezeket részben beígérte, ezek szerint, ha ez igaz, amit én most feltételezek, akkor a kormány számolt azzal, hogy az év első hónapjaiban nagyon jelentős lesz a költségvetési hiány, és egyébként az éves tervnek már több mint a 70%-a teljesült három hónap alatt, tehát nem biztos, hogy ez meglepetésként érte a kormányt szerintem.
Egyébként az mennyire jellemző, hogy márciusra már ilyen 70%-nál tart a költségvetési hiány, vagy ez mennyire kiemelkedő az idei évben?
Még akkor is, hogyha számított erre a kormány, akkor is kiemelkedő. A korábbi évekkel összehasonlítva ilyen nominális lefutás első három hónapban nem volt. Ugye körülbelül 2300 milliárd forintos első három havi hiányról beszélünk, és ahogy a Karcsi is említette, 73% fölött áll az éves pénzforgalmi hiánytervnek a teljesülése, és ez is kimagasló. A korábbi években ilyen kimagasló szám három hónap leforgása után még nem volt. És talán érzékeltetésképpen elmondanám, hogy amennyiben a korábbi évek hosszú távú átlagának megfelelő utolsó 9 havi költségvetési teljesítményt tud felmutatni a kormány, akkor sem lesz elég elegendő az éves hiányterv tartásához. Nem lesznek elegendőek ezek a számok, tehát egy átlagos teljesítményt nyújt a kormány a költségvetésben, akkor is túlszalad a költségvetési hiánycélon, és ne felejtjük el, hogy egy átlagos költségvetési teljesítményt ilyen rendkívüli időszakban nehezen lehet felmutatni, mert lehet, hogy a kormány számított erre a lefutásra, azonban bejött az orosz-ukrán háború, valamint az energiakrízis, és ugye az orosz-ukrán háborúra adott nyugati válaszreakciók, a szankciók, ezek mind-mind lecsapódnak a makrogazdaságban, és ezen keresztül a költségvetésben is.
Tehát, hogyha jól értem, akkor úgy nézett volna ki ez a dolog egyébként, hogyha minden a tervek szerint megy, hogy az idejére lett volna mondjuk egy idézőjeles választási költségvetés, és számolt azzal a kormány, hogy akár már így az első hónapokban megnövekedhet a hiány, csak azzal nyilván nem tudtak számolni, hogy kitör a szomszédukban egy háború, ami azért komolyan befolyásolja a költségvetés alakulását.
És talán még inkább az energiakrízis és az energiaárak emelkedése, ugye a rezsicsökkentés fenntarthatóságát kérdőjelezik meg, azon keresztül, az MVM-nek mekkora feltőkést is igény jelentkezik, és ezt mind az államkasszából kell kipótolni.
Ugye egy picit visszautalva az előző kérdés, hogy ezt strukturálisan már évek vagy évtizedek óta tudjuk, hogy, és ezt mindig el szoktuk ilyenkor mondani, hogy a magyar költségvetés hagyományosan úgynevezett fejnehéz, tehát hogy a hiány jelentősebb része az év elején keletkezik, és aztán az év vége felé szokott ez egy picit helyre billenni. Ez részben annak köszönhető, hogy például az adóbevételek nagyon jelentős része az év végén folyik be, decemberben jellemzően. Tehát az, hogy az év elején az időarányosnál nagyobb a hiány, az nem rendkívüli. nem ilyen mértékben, mint az idei évben, és ugye én azt gondolom egyébként, hogy voltak olyan intézkedések, amik váratlanul érhették a kormányt, ilyen például az üzemanyag árstop miatti kompenzáció, tehát az, hogy a benzinkutakat kompenzálni kellett a hatósági ár miatt, és az ő veszteségüknek egy részét átvállalja az állam. Például, amit a Gergő említett, az MVM feltőkésítése, az ugye egyelőre még kérdéses, hogy ez majd az idei költségvetést fogja érinteni, vagy inkább a jövő évit. Hivatalosan ugye 2023-ra el lehet halasztani az állami tulajdonú cég feltőkésítését. Kérdés, hogy cashflow alapon ezt hogy tudják megoldani, tehát mondjuk az MVM tud-e gázt vásárolni az év végén, hogyha ha jelentős vesztesége lesz, és nem lesz már tőkéje. Tehát ez még azért kérdés, és ez inkább egy hosszú távú feladat a költségvetés előtt, én azt gondolom, de szerintem most az idei évben, ami ilyen gyakorlatilag azonnali beavatkozást igényel, az a költségvetésnek egyfajta újratervezése, amire egyébként a pénzügyminiszter már utalt is a választás előtt néhány nappal, hogy amiatt, hogy a gazdaság növekedése várhatóan elmarad majd a korábbi prognózistól, illetve az infláció magasabban alakulhat, mint amire eddig számítottunk, emiatt át kell tervezni a költségvetést a kormánynak, hogy ez pontosan mekkora kiigazítást jelent, azt egyelőre nehéz megmondani rövid távon. Tehát ha mondjuk kivesszük az egészből a rezsicsökkentést, csak azt nézzük, hogy az alacsonyabb növekedés és a magasabb infláció mekkora költségvetési kiigazítást indokol, akkor ezt egyelőre nehéz megmondani. Azt látjuk, hogy az év elején mondjuk vártunk 5%-os gazdasági növekedést, ezzel szemben most az elemzők azt mondják, hogy sokkal inkább ilyen 3% körül lesz majd a realitás. Az infláció viszont lehet akár 8-9% is éves átlagban. Kérdés, hogy ezek hogyan hatnak majd együttesen a költségvetésre.
Hát igen, egyébként abban nagyjából egyetértenek az elemzők, akármerre is nézünk, hogy elkerülhetetlen lesz a költségvetési kiigazítás. Szerintem ezzel kapcsolatban a két alapvető és a két legfontosabb kérdés az, hogy milyen mértékű lesz ez a kiigazítás, és hogy mikor kell neki kezdeni a kormánynak ezek végrehajtásának. Ti mit gondoltok erről? Mikor jöhet, és mekkora méretű?
Igen, szerintem valószínűbb, hogy már idén hozzá kell nyúlni a költségvetés, ez olyan szinten, hogy egyenleg javító intézkedéseket is kell hozni, nem csak egy újratervezés és újrakalibrálás van, hanem igenis olyan egyenleg javító intézkedésekről kell dönteni, ami meghatározza a költségvetést, akár tartós bevételi plusz bevételeket kell szerezni, vagy tartós kiadáscsökkentésekről kell dönteni. Ugye ezt tavaly decemberben már elkezdte a kormány, és előjáróban már bejelentette, hogy tavalyi költségvetésben 350 milliárd forintot, idén pedig 750 milliárd forintot megfog a beruházásokon, és ugye kézenfekvő lenne, egyes elemzők szerint is ők is ezt valószínűsítik, hogy ezt az utat követni, amikor a költségvetés pozíciát javító intézkedésekről kell döntenie. És nem beszéltünk, ugye MVM-ről beszéltünk, energiárakról beszéltünk, de még talán érdemes visszatérni arra is, hogy a kamat kiadásokon is nagyobb összeget kell kifizetnie idén is, és várhatóan jövőre is a kormánynak, ugye a kamatok általános emelkedése miatt, és ne felejtsük el, hogy az energiáraknak van egy olyan lecsapódása is, ami nem csak az MVM feltőkésítésében jelentkezik, és a rezsicsökkentés fenntarthatóságában, hanem hogy az állami cégek működésének drágulásában azokat az energiaszámlákat, amit meg kell fizetni az állami cégeknek, azok jóval vaskosabbak lesznek, mert ők piaci áron szerzik be az energiát, az államnak is annyival többet kell fizetnie. Ezek milyen korai megbecsülni, de ezek azt jelzik, hogy még idén jelentkezik ez a plusz finanszírozási igény és kiigazítási igény.
Azt gondolom, hogy egyébként azt már most érdemes tisztázni, hogy különféle fogalmak jöhetnek be itt a következő hónapokban. Egyrészt a megszorítás, amiről maga a miniszterelnök mondta néhány napja, hogy ez nem várható, és ezt nem tervez a kormány. És itt a megszorítás alatt értem azokat az intézkedéseket, amik közvetlenül érintik a lakosságot. Másrészt mondhatunk egy olyan fogalmat talán, hogy költségvetési kiigazítás. Itt ez alatt érthetjük azt, hogy például jönnek szektorális adók, vagy olyan intézkedések, amik nem közvetlenül lakosságot érintik, hanem hát mondjuk, hogy áttételesen, tehát például a kiskereskedelmi szektort vagy a bankszektort sújtják. De ti mire számítotok inkább, hogy mik fognak következni? Vajon lesz olyan intézkedés, ami közvetlenül érintheti a lakosságot?
Szerintem három szempontot tart szem előtt a kormány, mikor ilyen intézkedésekről dönt. A múltbeli példák alapján és az elmúlt 12 év költségvetési válságkezelési tapasztalatai alapján az elsődleges szempont az, hogy azt tudja kommunikálni, hogy közvetlenül az emberek ezekből az intézkedésekből, illetve ezek negatív hatásaiból semmit sem éreznek saját bőrükön közvetlenül. A második szempont lehet az, hogy minél kisebb legyen a növekedési áldozat, tehát amikor ilyen negatív ösztönző intézkedéseket hoznak, a költségvetésből elvonnak forrásokat, az minél kisebb kieséssel jár a GDP-ből. A harmadik szempont, ami viszonylag új szempont, az inflációs hatás, minden egyes új, akár forgalmi típusú adó emelésének, ugye infláció növelő hatása lehet. Egy most eleve emelkedő inflációs pályára ez csak még tovább fokozna ezt a problémát. És akkor itt beszélgethetünk arról, hogyha elsőlegesen nem is érzik meg az emberek megszorítás jellegét a költségvetési intézkedéseknek, hogyan érezhetik meg, és talán itt jön képbe az, hogy másodkörös közvetett hatásokon keresztül igenis várhatóan meg fogják érezni, legyen az akár egy közvetett különadó emelés, amit részben akár a kiskereskedelmi cégek, hogyha ők jönnek potenciálisan szóba, mint célpontok egy adóemelés esetében, vagy a bankok, azok hogy az elmúlt években is, vagy korábbi gyakorlatban is tovább hárították azt a fogyasztókra. Tehát végső soron meg tudják fizetni, és találkoznak majd ezekkel a pluszterekkel az emberek.
Én azt gondolom, hogy ez az egész kérdés, hogy most megszorítás vagy nem megszorítás, ez végeredményben szerintem inkább egy politikai kommunikációs stratégia része. Tehát én azt gondolom, hogy az átlagembernek abszolút nincs ilyen jellegű közgazdasági tudása, vagy gazdasági tudása, hogy ő ezt most meg tudja állapítani, hogy ez megszorítás vagy nem megszorítás. A jelenlegi kormány biztos, hogy nem fogja használni a megszorítás szót, és ügyelni fog arra, hogy semmilyen olyan direkt intézkedést ne hozzon, amire ezt rá lehetne sütni. Tehát ebben egyetértek a Gergővel, hogy áfa emelés valószínűleg kizárt, személyi jövedelem adókulcsának az emelése kizárt. Tehát ezek mind olyan intézkedések, amikre rá lehetne sütni, hogy ezek megszorítások. Más kérdés, hogy végső soron, ha például a multik nyakába teszünk egy különadót, és az valahol lecsapódik, óhatatlanul a fogyasztóknál előbb-utóbb, akár áremelkedés formájában, akár kapacitásbővítés elmaradása miatt, megszűnő munkahelyek miatt, kisebb béremelés miatt. A kérdés, hogy ezt hogyan érzékelik majd az emberek. Tehát a kormány ezt biztosan úgy fogja kommunikálni, hogy ez egy költségvetési kiigazítás, amire szükség volt, de mi nem az emberekre hárítjuk ennek a terhét, hanem a multinacionális vállalatokra. Csak nem biztos, hogy ezt az emberek is így fogják érezni.
Egy fontos szempont, hogy miért is beszélünk ennyit a különadókról. Számításaim szerint, vagy összesítésem szerint, amit egy friss cikkemhez végeztem, 900 milliárd forint folyt be 2021-ben a legkülönbözőbb szektoriális adókból, és 2022-ben, tehát idén az adóalapok emelkedésével, vagy bővülésével párhuzamosan ennél több és ennél magasabb bevétel fog befolyni, csak érzékeltésképpen a társasági adóból 600 milliárd forint alatt van a költségvetés bevétele, tehát ezért jelentőség nagy a különadóknak a jelentősége. És ugye fontos, ugye azt mondjuk, hogy leginkább a külföldi multinacionális cégek fizetik ezeket a szektoriális adókat, és lehet, hogy ez erőteljesebben volt így a 2010-2012-es költségvetési válságkezelés során, azonban ebben is történt egy eltolódás az elmúlt 10 évben, ugyanis a kormány célja, kifejezett célja volt, hogy bizonyos stratégiai iparágakban 50% fölé emelje a nemzeti tulajdont, és ez megvalósult a bankszektorban, megvalósulni látszik még csak kezdetleges állapotban, de a kiskereskedelmi szektorban vannak erre mutató egyértelmű jelek. Az energetikai szektor nagyrészt visszakerült az államhoz, vagy a nemzeti magyar tulajdonba. Ugyanez elmondható, hogy erőteljesebben jelent meg a magyar tulajdon a telekommunikációs szektorban, tehát ezek mind egy új aspektust és szempontot hoznak be, amikor oda kerül a kormány, hogy a különböző szektorokon belül is, vagy a szektorokat mennyiben sújtja, mennyiben terhelye jobban, amikor többletbevételt akar szerezni a költségvetésbe.
Ugye ez, amit a Gergő mond a különadókról, ez számomra két dolgot jelent. Egyrészt azt, hogy valóban a kormány, most már mondhatjuk azt, hogy 10 éve hajlik arra, vagy nyitotta arra, hogy ezekkel a multinacionális vállalatokkal fizettesse meg a különböző intézkedések árát. Ugyanakkor a dolog másik oldala az, hogy ha már tavaly 900 milliárd forintnál nagyobb összeg folyt be ezekből a különadókból, akkor szerintem nagy kérdés, hogy mekkora mozgástér van még? Tehát, hogy mekkora különadót lehet még racionálisan kivetni ezekre a cégekre, úgy, hogy ők azt be is tudják fizetni, ki tudják gazdálkodni. Tehát ugye, amikor arról beszélünk, hogy majd itt lesz egy hosszabb távú költségvetési kihívás, akár a rezsicsökkentés fenntartása, akár az MNB várható vesztesége, akár a magasabb kamatkiadások miatt, ami majd éveken keresztül beépül a költségvetésbe, akkor kérdés, hogy ezeket honnan lehet finanszírozni, lehet-e még annyi külön adót kivetni ezekre a cégekre, hogy mondjuk ezt a nagyságrendileg 1000 vagy 1500 milliárd forintos terhet úgy tudjuk fedezni, hogy azt a lakosság közvetlenül ne érezze meg.
Hát és szerintem az is kérdés, hogy lesznek-e még új szektorok, ahol találhat még ilyen forrásokat a kormány, úgyhogy nem akarja sérteni mondjuk a nemzeti érdekeket. Itt Gergő, a felsorolásodban én legalább mondjuk 6 szektort megszámoltam, amik a magyar gazdaság magját adják. Láttok még esetleg olyan területeket, ahonnan lehet még akár mondjuk külön adó formájában, vagy más megszorítás formájában költségvetési forrásokat begyűjteni?
Az elmúlt néhány év bebizonyította, hogy a kormány, mikor kell, akkor nagyon tud kreatív lenni. Szerintem nem is szükséges nekem ötleteket adnom. Az a néhány jelentős, van olyan szektor, ami 100 milliárd forintot fizet önmagában, különadó formájában, ott lehet még néhány milliárd, néhány 10 milliárd forintot találni, és egyébként sokat beszéltünk a szektorális adókról és különadókról, de van még néhány olyan eszköz, amivel élhet esetleg a kormány, amikor a költségvetéshez akar nyúlni. Arról nem beszéltünk, de Karcsi is szerintem tudja, és annak a következménye is tisztában van, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk emeli a költségvetés hiány célját, a GDP-rányos hiány célját, ami 4,9% ugye az idei évben. Eredetleg egyébként 5,9% volt, hogy ez mennyire fér bele. Nyilván a kormány próbálja felmérni, hogy ez egy ilyen hiány cél emelés vagy elengedés mit okozza a befektetőkben, és mit okoz egy hitelminősítői megítélésben. Egyes elemzők szerint ez az opció és ez a forgatókönyv sem kizárt. Nyilván megvan ennek az ára, akár egy hitelminősítői negatív kilátás besorolás az adósságunkhoz.
Igen, ugye ez a dolog másik oldala, amit a Gergő mond, hogy kérdés az, hogy ezeket az intézkedéseket hogyan fogadná a piac. Ugye láttuk a 2010-es évek elején, amikor azért ezeket a nagyon kreatív és úgynevezett nem konvencionális költségvetési intézkedéseket életbe léptette a kormány, a különadóktól kezdve a magánnyugdíjpénztárak államosításáig, akkor azt nem feltétlenül fogadták jól a befektetők, és most is látunk arra utaló jeleket, hogy például az egyik nagy hitelminősítő a múlt héten már figyelmeztetést fogalmazok meg azzal kapcsolatban, hogy amennyiben tartós lesz a magyar kormány és az Európai Bizottság vitája az uniós forrásokról, akkor az akár negatív is lehet a magyar adós besorolás szempontjából. Tehát valószínűleg azért itt egy picit ilyen vékony jégen jár a kormány, hiszen úgy kellene kiigazítani a költségvetést, hogy ezt egyrésztről ne érezzék meg az emberek, másrészt a befektetők se fogadják nagyon negatívan, hiszen azért nem szeretné a kormány se, hogyha megint 400 forint lenne az euró, és tovább emelkednének a magyar állampapírpiaci hozamok, leminősítenék az országot. Szerintem itt azért nagyon vékony az a mezsgye, ahol ők még járhatnak.
Oké, de hát kérdés, hogy mit szól mindehhez Brüsszel, vagy mit szólna mindehhez Brüsszel, és itt felmerül az a dolog is, hogy milyen jelentősége lehet az elhúzódó brüsszeli vitáknak.
Az elmúlt napok és hetek fejleményei alapján egyre inkább azt valószínűsítik, a piacon is azt valószínűsítik az elemzők, hogy huzamosabb ideig nem számolhat uniós forrásokkal Magyarország. Lehet akár, hogy idén minimális összegben jut Magyarországra uniós forrás, ami azt jelenti, hogy közben az állam ugye előfinanszírozza ezeket a beruházásokat, ezeket a pályázati pénzeket, és később, ha nem jön be az EU-tól ennek a fedezete, akkor ez mind a pénzforgalmi tekintetben hiányként hozzáadódik a költségvetésben a meglévő hiányhoz, és ezt meg kell finanszírozni pluszban. Ennek pedig már olyan lecsapódásai lehetnek, hogy hogyan tudja ezt a plusz forrás bevonni a piacról, ugye?
Ugye csak, hogy a nagyságrendeket említsük ezzel kapcsolatban, az idei költségvetési hiány cél az pénzforgalmi szemléletben jelenleg 3200 milliárd forint körül van, és a költségvetésben be van tervezve több mint 2300 milliárd forintos uniós forrás beáramlás. Tehát úgy lenne 3200 milliárd a forint a hiány, ha Brüsszel átutalná azt a pénzt, amire a kormány számít, és amit eredetileg betervezett a büdzsébe. Ebből is látszik az, hogy mennyi lenne a hiány, ha egyáltalán nem utalna pénzt Brüsszel, hát majdnem a duplája, vagy jó bő másfélszerese. Tehát ez egyértelműen egy nagyon erős kockázati tényező, és láttuk ezt a piacon is az elmúlt napokban, tehát a forint ennek köszönhetően gyengült 380 környékére a múlt héten, hogy az Európai Bizottság bejelentette az úgynevezett jogállamisági mechanizmus elindítását Magyarországgal szemben, ami további kockázatot jelent arra vonatkozóak, hogy esetleg tartósan nem jutunk uniós forráshoz, és ez még hónapokig, vagy akár legrosszabb esetben évekig is el fog húzódni ez a vita.
A másik megoldás ugye nyilván az lenne, hogyha visszafogja az állam ezeknek a projektnek az előfinanszírozását, és egyáltalán nem valósítaná meg, de nyilván ennek növekedési áldozatai lennének.
A beszélgetésünk elején fölmerült az, hogy milyen fontos szerepe van a háborúnak a magyar költségvetésben és a magyar költségvetési hiány alakulásában. Ugye ez egy olyan tényező volt, amit korábban nem láttunk előre jönni. Hogyha az optimista, a legoptimistább forgatókönyvet nézzük, és a háború hamarosan elcsendesül, teszem hozzá, hogy bárcsak ez így lenne, akkor milyen mértékben befolyásolja a magyar gazdaság helyzetét, és milyen átfutási ideje lehet ennek a folyamatnak?
De inkább úgy fogalmaznám meg, hogyha elhúzódik és tartósá válik, akár az egész évre meghatározza ez a háború, és az arra adott nyugati szankciók, ugye nyilván logikusan egyre erőteljesebb szankciók, akkor már az asztalra kerül egyértelműen az orosz energiaorzók tilalma és behozatalának a tilalma, akkor sokkal mélyebb sebeket ejtett a magyar gazdaságon, akkor ugye Karcsi által említett idei 3%-os növekedési, GDP növekedési várakozás még kevésbé lesz reális. Ugye nehéz, hogy idén recessziót várjunk a magyar gazdaságban, mert az első negyed év és a tavalyi áthúzódó hadás brutálisan jó bázist ad az idei növekedésnek, de akkor nyilván magasabb infláció és inflációs környezettel is szembe kell néznünk, és akkor nyilván egy elhúzódó, ilyen tartósabb háborús hatás és szankciós hatás nyilván a költségvetést is sokkal-sokkal inkább megvisel, és annál nagyobb kiigazítási igényt kellene már idén végrehajtani.
Illetve hát amiről beszéltünk, hogy az úgynevezett hosszú távú költségvetési kockázatok, tehát itt az MVM-re gondolok elsősorban, vagy a rezsicsökkentés jövőjére, azok annál inkább megkérdőjeleződnének, minél tovább tart, és minél inkább elhúzódik ez a háború, hiszen említettük, hogy a jelenlegi energiaárak mellett akár 1000 milliárd forintos extra kiadást is jelenthet az MVM számára a rezsicsökkentés fenntartása. Kérdés, hogy ezek az energiaárak, ezek fennmaradnak-e, és ez nagyban függ attól, hogy meddig tart a háború, meddig tartanak a szankciók. Ha ez elhúzódik évekig, és évekig a jelenlegi szinten marad a földgáz vagy az olaj világpiaci ára, akkor itt évről évre több száz vagy akár 1000 milliárd forintot be kell tenni a költségvetésbe pluszba, vagy pedig el kell engedni a rezsicsökkentést, és azt kell mondani az embereknek, hogy ez mostantól fenntarthatatlan. Erre utóbbira kisebb esélyt látok, tehát azért Orbán Viktor a múlt héten elég erőteljesen jelezte, hogy ők szeretnék fenntartani ezt az intézkedést, és tudjuk, hogy ha a miniszterelnök valamit szeretne, akkor azt jó eséllyel eléri.
Hát akkor úgy tűnik, igen, hogy a rezsicsökkentés az örök. Én köszönöm szépen kollégáimnak, Csiki Gergelynek és Beke Károlynak, hogy itt voltak velem a heti podcastben. Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje április 13-án. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk. Sziasztok, viszont hallásra!